járványidőben beszélgetünk járványról, és arról, hogyan szervezze meg önmagát egy közösség. Erre sok példát látunk Székelyföld szerte, önkéntes segítőhálózatok indultak, különböző módon kérhetnek és kaphatnak egymástól segítséget az emberek. Megvan ennek a szabályszerűsége, és megvannak a lehetőségei és kudarcai. Mai vendégünk Gagyi Ágnes, szociológus, aki erről a kérdésről, a válság és krízis, illetve a segítés szerveződéseiről már írt, beszélt, és arra kértem, hogy beszélgessünk itt is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Mennyire látod, Ági, ezt a helyzetet tipikusnak, és mennyire lehet rá felkészülni társadalmi szempontból?
Hát amiről én írtam korábban, az egy könyv, ami a katasztrófa szociológiának a tanulságait nézte át, és az általában olyan katasztrófákról szólt, ami természeti vagy háborús, tehát olyan helyzet, amikor emberek segíthetnek egymásnak közvetlen közelről, és ebből a szempontból ezek a tanulságok csak részben alkalmazhatók a mostani válságra, mert ez, hogy járvány van és távolságot kell tartani, ez egy másik helyzet. Viszont az általánosabb tanulságok azok úgy tűnik, hogy abszolút érvényesek, és ez a két dolog volt, amit kiemelt ez a könyv. Rebecca Solnitnak magyarra lefordítva úgy van a könyv címe, hogy a Paradicsom a pokolban, és arról szól, hogy amikor egy katasztrófa beüt, és nagy veszteségeket élnek át az emberek, akkor fura módon az a nagyon sok esetnek az a tanulsága, hogy az emberek elkezdenek egymáson segíteni. És azért van a Paradicsom a könyv címében, mert az a tapasztalat, hogy az egymáson való segítés az egy ilyen emelkedett, meg szinte boldog tapasztalat azzal együtt, hogy átélik a veszteséget.
Te arra is felhívod a figyelmet, hogy általában több a segítő, illetve a kötet felhívja a figyelmet, mint amennyi ember segítségre szorul.
Igen, hát ugye ez katasztrófától függ, hogy mi a típusa, de a fő dolog, amit a könyv mond, az, hogy ez a tény, hogy minden katasztrófánál, amit leírnak kutatók, ez történik. Ennek ellenére ez a forgatókönyv nincs benne a fejünkben, hanem úgy képzeljük el a katasztrófákat, hogy az emberek egymást fosztogatják, aztán az állam vagy rendet csinál, vagy nem. És az a fő üzenete a könyvnek, hogy ezt vegyük be a forgatókönyvbe. Igazából a könyv a klímaválságról szól, hogy ahogy készülünk a klímaválságra, ami rengeteg ilyen katasztrófával járna majd, a felkészülésbe építsük be azt, hogy van ez az egymás segítési potenciál.
Mi a különbség a válsághelyzetben való kooperációban, és mi a nem válsághelyzeti kooperáció? Vannak-e ilyen szabályszerűségek? És mennyire érinti ez például, ahogy az emberek elkezdenek kreatívak lenni, autonómok, amikor egy ilyen szerveződés elindul, mennyire érinti ez a kidolgozott szabályrendszerekbe, jogszabályokba, állami intézményekbe rejlő és foglalt segítési módokat? Mert hogy állnak ezek összhangban?
Kétfő dolog van, az egyik az, hogy ezek a nagy altruista hullámok olyan környezetben mobilizálódnak, ahol pont, hogy leomlanak a normál infrastruktúrák. Mondjuk leég a félváros, és nem ér ki már a tűzoltóautó, és egymást mentik meg az emberek. Tehát igazából ebből a szempontból ilyenkor kipotolják a normál infrastruktúrákat, és majd később, amikor azok megérkeznek, és átveszik a helyzetnek a rendezését, akkor szokott az lenni, hogy ezeket a spontán struktúrákat felszámolják, meg később ezek ki is kerülnek a történetből, hogy lett a helyzet megmentve. A másik fontos jellemző az, hogy amikor ilyen katasztrófa helyzet van, akkor az emberek normál, nem csak anyagi, hanem lelki befektetései is abba, hogy mi az előre menetel a normális világban. Idén is el tudunk menni Görögországba, meg hogy áll a karrierem, meg ilyenek. Amikor hirtelen az van, hogy nem tudunk lakni, mert elvitte a tájfun a házunkat az összes szomszédéval együtt, vagy nem biztos, hogy tudok enni a gyereknek egy hónap múlva, akkor egészen másképp kezdenek az emberek gondolkozni. És hát szóval itt ez az egyik dolog, amire gondol, hogy amikor ezek az investíciók felszabadulnak a normál napi ügymenetből, akkor lehet ilyen kreatívan kölcsönös segítségre fordítani.
Te lelki és szellemi tartalékokról beszélsz, de én azt gondolom, hogy a közösségszervezés is, tehát praktikus feltételei, következményei is vannak, hogy itt tanul egy közösség ilyen helyzetekben, és mindig új és új helyzetekben kell szembesül. Miközben azt látjuk pontosan ennek a járványnak a hatásaként, hogy az állami vagy a nemzetközi struktúrák sokkal lassabban tanulnak, sokkal lassabban reagálnak, és sokkal lassabban frissülnek, tehát nem időszerűek. Mindenki arról beszél, hogy járványintézkedésekre vonatkozó jogszabályok vannak, csak ebben az új helyzetben már nehezen alkalmazhatóak.
Vagy az azért attól is függ, hogy amúgy maguk az intézmények milyen állapotban voltak, tehát tudjuk, hogy Kubában, ahol ilyen világszinten kiemelkedő az egészségügy, meg nagyon lokalizált, ott tök jól reagált, meg olcsó. Na, az egyik legjobb és a világon legolcsóbb a járványkezelés. Még nyilván Amerikában vagy Nagy-Britanniában, ahol már évtizedek óta megy tönkre az egészségügy, vagy Amerikában sose volt közegészségügy, nyilván akkor ott rosszul fog reagálni, ettől is függ. A másik meg az, hogy amikor beüt egy ilyen nagyobb válság, amire nincsenek készen az infrastruktúrák, akkor nyilván, hogy az emberek gyorsabban, meg kreatívabban alkalmazkodnak, mert ők magukról van szó.
Mennyire transzponál?
De ez is igaz, amit mondtál, hogy az, hogy a közösség milyen állapotban van, az is nagyon fontos. De amikor azt nézik, hogy ezek a mik a feltételei annak, hogy miköré kristályosodnak ilyen közösségi segítségek, akkor azt szokták találni, hogy hát nyilván olyan kapcsolatok meg képességek köré, amik már korábban is megvoltak. Tehát mondjuk ilyen az egyik tipikus dolog, ami feláll ilyen katasztrófákkor, az a közösségi konyha, és ezt olyanok szokták csinálni, akik már korábban csináltak ilyesmit, csak mondjuk 10-20 embernek csináltak, és akkor hirtelen több száz embernek kezdik csinálni. És a másik a kontinuitás, amikor amit megtanultak egy ilyen válságban, az hogy őrződik meg, kicsit ilyen föld alatti közösségi kapcsolatokként, meg tudásként, és az hogy aktiválódik egy következő válságban. És akkor erre vannak ilyen leírások, hogy mondjuk a World Trade Center-ek utáni szervezkedés az, hogy ment át a Katrina hurikán utáni szervezkedésben.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mennyire transzponálódhat ez a tudás, de mondjuk ez, amit te említettél, a World Trade Center, meg a hurikánok okozta károk, ezek azonos kontinensen, egy államon belül megtapasztalt események, még akkor is, ha teljesen különböző okok miatt követ, ez ugye az egyik egy terrortámadás, a másik egy természeti katasztrófa. Az mondjuk egy érdekes kérdés, hogy bár mindkettőben emberek tömegei halnak meg, és tragédiák történnek, de hogy lehet-e ilyen különböző helyzetekben tanult stratégiákat alkalmazni. De mi van akkor, hogyha nem egy államon belül, hanem globálisan szétszórt krízisek tanulságait akarjuk átvinni, vagy nem arra kondicionált emberek próbálnak együttműködni, hogy akiknek állampolgárokként, vagy egy állampolgári közösség tagjaiként eleve együtt kell működni, és ezt természetesnek veszik. Mondok egy példát. Az elmúlt 5 évben, vagy 15 évben, attól függ, hogy milyen eseményeket veszünk alapul, a menekült válság kríziseivel szembesültünk. Azzal, hogy bizonyos emberek elveszítik a hajlékukat, bizonyos embereket egészségügyi katasztrófák fenyegetnek, vagy éhezés, és rajtuk kell segíteni. Ezekben a krízisövezetekben kialakult egyfajta segítőhálózat, például a közösségi konyhák, vagy a gyógyszer eljuttatása arra rászorulóknak. Azt a tudást, azt át lehet most venni? Vagy azt a fajta tudást, amit a közel-keleti vírusjárványok, ugye ezek a 2000-es évek elején indultak, felhalmoztak, át lehet venni? A kínai koronavírus járvány tanulságaiból mennyit tudunk tanulni?
Ugye az, hogy át lehessen venni, ahhoz kellene annak legyen egy infrastruktúrája, hogy hogy veszünk át dolgokat. És azt hiszem, hogy ezek az infrastruktúrák most nem túl erősek, de lehet őket erősíteni, meg nyilván ez a kicsit hosszabb távú klímaválságra való felkészülésnek a prioritása az pont az, hogy ezeket minél inkább erősítsük fel, mert biztos, hogy globális együttműködésre lesz szükség. Itt két dolgot mondanék. Az egyik az, hogy nagyon fontos a helyi beágyazottsága a közösségi segítési képességnek. Végülis Székelyföldön is erősek a közösségek. Egy másik példa az Argentinában a 2001-2002-es nagy válság, amikor végülis a lakosság fele szegénységi küszöb alá süllyedt egy éjszak alatt, és az arra való reakciók, hogy tudták annyira gyorsan megszervezni magukat, mondjuk a városi szegények ilyen politikai követelések szempontjából is, de szolidáris megoldások szempontjából is, és akkor erre azt mondják, akik ezt nézték, hogy hát azért, mert eleve hogy álltak fel azok a negyedek, úgy, hogy amikor a 80-as, 90-es évek ilyen neoliberális hullámában bezárták a bányákat, meg a nagyipari mezőgazdaság miatt kipaterolták a parasztokat a földjeikről, akkor ezek az emberek jelentek meg a városok szélén, és építették fel a saját negyedeiket, ami tehát egy ilyen közösségileg birtokolt, megmenedzselt új életforma volt. És a közösségi együttműködésnek ezek a struktúrái aktiválódtak a válságban. Tehát, hogy van-e ez az ilyen helyiek beágyazott feltétele az együttműködésnek, hogy minél inkább van korábbi képesség, annál inkább van, amire építeni. A másik pedig az, hogy lehet ezeket átvenni egymástól. De ez, amit az előbb mondtam, hogy tök fontos, hogy legyenek annak is infrastruktúrái, hogy közösségi megoldás szinten hogy tudunk kommunikálni. Tehát most inkább állami infrastruktúrák, mondjuk nyilván piaciak tudnak egymással kommunikálni ilyen kész infrastruktúrákban. Az, hogy egyik közösség hogy tanul a másiktól, arra elég gyenge az infrastruktúra. És én úgy látom, hogy ez épülőben van az utóbbi időben, pont azért, mert van ez a folyamatos gazdasági válság, ami a háttérben munkálkodik, és most meg a járvány miatt felerősödik, tehát emiatt is, meg a klímaválság miatt is. Az, hogy hogyan tudunk közösségi segítségen alapuló túlélési feltételeket biztosítani, e körül egyre inkább van egy mozgalmi infrastruktúra építés.
Ez mit jelent?
És hogyha, hát például az egyik ez a, vannak, ami most így beindult a járvány alatt, vannak ezek a makerspace-ek, ami kicsit rendszerkritikus, vagy nem feltétlenül, de ugye erről szól, hogy vannak a programozók, meg vannak a 3D nyomtatók, amik egy open source dizájnt bárhol ki tudnak nyomtatni, és akkor e körül van egy ilyen hálózatosodás, hogy megosztanak egymással dizájnokat, csoportok, és akkor erre van is ilyen szolidáris gazdasági javaslat, meg egy csomó ilyen projekt fut, hogy mondjuk kisértékű mezőgazdasághoz szükséges gépeket ingyen dizájnból olcsón meg lehessen csinálni. Hogy ez hogy aktiválódik most, hogy most ugye sokan elkezdték a maszkokat csinálni, amiből mindenütt hiány van, legfeljebb az egészségügyben nagyon fontos, és Magyarországon is volt egy példa, hogy már megcsinálták a dizájnt, feltették nyílt forráskóddal, és már Spanyolországban, meg Portugáliában is gyártják őket.
Itt Marosvásárhelyen volt egy ilyen kezdeményezés, egy ilyen kölcsönös segítő hálózat kiépítésére, hogy azoknak, akik egészségügyi okok miatt bent szorulnak a lakásban, nem léphetnek utcára, legyen, aki bevásároljon és gyógyszerrel ellássa őket. És jött egy remek ötlet, megszerveződött ez a COVID-ED nevű hálózat, hogy térképre teszik a segítségkérőket és a segítőket is. Csak azt látni, hogy itt van egy technológia, van innovációs készség és tudás, de van egy nagy digitális szakadék, és hogy a probléma az, hogy nem látjuk, hogy kik azok a nagyon idős emberek, akik egyáltalán nem használnak internetet, vagy rosszul használják, pláne nem tud fellépni egy interaktív térképre, hogy kik azok, akikről nem tudjuk, hogy nagy bajban vannak, mert mentális betegek, mert krónikus betegek. Szóval ez a fajta, a közösségiségnek ez a nagyon finom személyközi szövete az, ami nem működik, vagy nehezebben működik, hogy ezt el lehet érni. Tehát nagyon lelkesítő ez a digitális, meg technológiai közeledés egymáshoz, csak azt látom, hogy nem találtuk meg még a módját annak, hogy ezt, hogy azokat a területeket, és Székelyföldön ez egy súlyos probléma, amit ezzel nem lehet elérni, hogy fegy le. Mit lehet ilyenkor csinálni szerinted? Persze beszélni a szomszéddal, de hát távolságtartás van.
Igen, pont ezért mondtam ezt a két oldalt, hogy kell a helyi beágyazottság, meg ezek a nagyobb infrastruktúrák, amik össze tudnak kötni közösségi megoldásokat távolról. Mert igen, tehát azt, hogy legyen egy szomszédsági szintű segítő közösség, azt a szintet nem lehet átugrani. És akkor erre máshol nyilván működik az, hogy mindenki, aki képesnek érzi magát segíteni, az körbe kérdez a saját szomszédságában, meg elkezdi ezt a szervezkedést. De az is van, amikor csak egy cetlit bedobálnak a postaládába, hogyha erre meg erre szüksége van, akkor ezt a számot hívja.
Lehet ezt erősíteni? Vagy vannak erre ilyen szociális gyakorlatok? Vagy hogy ezt a fajta személyközi, ebben az irányba mennyire fog elmozdulni szerinted? Tehát, hogy az a furcsa, hogy most minden a távolságtartásról szól, sőt, még azt is, átléptük azt a küszöböt, évekig, évtizedekig arról szólt minden, hogy ne gyógyítsa senki önmagát, ne szedjen saját fejétől gyógyszert, ne akarjon telefonon orvosi tanácsot kapni, és most minden a feje tetejére állt. Hogy ez a nem létező minták, vagy eddig nem hitelesnek tartott minták újraírására, te látsz esély?
Hát én nem akarom túldimenzionálni ezt a változást, mert nyilván a létező folyamatoknak a negatív oldala ugyanúgy felerősödik járvány idején, de azt szerintem tény, hogy van változás. Hát, hogy amilyen szinten normális lett egymást segíteni. Most nem tudom pontosan, hogy Székelyföldön mi a helyzet konkrétan, de ami a hírekben van, azt elolvasom sok országból, és ez teljesen egyértelmű, hogy van egy ilyen szolidáris hullám most.
Mennyire fog felkészíteni ez a járványválság a klímaválságra?
Hát ha úgy beszélek, hogy mi lenne kívánatos, akkor azt gondolom, hogy az lenne kívánatos, hogy egyrészt amik közösségi segítés struktúrák kialakulnak, azok megerősödjenek, és ne tűnjenek el utána. Ezek az infrastruktúrák, amikről beszéltünk, hogy lehet összekapcsolni különböző közösségi segítő kezdeményezéseket, ezek erősödjenek meg, és váljanak egy olyan szervezési kapacitásra, ami később is képes aktiválódni. Illetve hát most van egy ilyen mentális fordulat is, mert aki még kicsit arra hasonlít, amit az elején mondtam a katasztrófákkal kapcsolatban, bár ez most nem olyan nagy katasztrófa, de ami mindent eltörölne, de azért ezek a kérdések felmerülnek, hogy mik ezek a dolgok, ezek az abstrakt fehér galléros dolgok, amikkel a középosztálybeliek foglalkoznak. Nem lehet, hogy a legtöbb dolog, amit csinálunk, az felesleges, és az élet alapvető dolgaira kellene inkább koncentrálni. Vannak ilyen váltások, hogy egyszer csak ahhoz képest, ahogy normálisan rangsorolva vannak a munkaformák, meg a fizetések, ahhoz képest most hirtelen kiderült, hogy ezek a legrosszabbul fizetett, meg legrosszabb körülmények között foglalkoztatott emberek, ők tartanak mindenkit életben. Tehát, hogyha ezek a dolgok megmaradnak, akkor ezek alapját jelenthetik a felkészülésnek. Másrészt viszont nem ez az egyetlen dolog, ami történik a járványkor, hanem a válságintézkedések azok mindig nagyon jó alkalom a hatalom elmélyítésére is. És látszik, hogy ez az állami hatalom szempontjából is történik, meg úgy is, hogy a válságintézkedéseket hogy lehet tőkés nyereségre, meg térnyerésre használni. Ami viszont nem feltétlenül jó ugye a klímaválságnak.
Mit lehet ezzel kezdeni? Ezzel lehet-e valamilyen ellenállási formát kidolgozni, illetve mi várható az erőszakszervek, az állami apparátusok részéről, mi modellezhető? Nyilván, tehát hogy én most itt nem az ideológiai kérdésekre gondolok, hanem hogy itt azért sokféle rendszer néz szemben most egymással, néz a farkas szemet.
Igen, sokféle rendszer, és ebből a szempontból biztos, hogy komoly eltérések lesznek. De azért az, hogy most ezzel kiterjed a megfigyelésnek a lehetősége, vagy egyes helyeken egyenesen az történik, hogy egyszerűen átveszi a belügyminisztérium egy-egy gazdasági szektornak, vagy kiemelt ágazatoknak a kezelését. Tehát ilyen irány is van. A másik pedig az, hogy elképesztő tőkés átrendeződés van már most. Tehát, hogy az amerikai elképesztő 100 milliárdos mentőcsomagnak elég nagy része egyetlen cégnél, a Blackstone-nál landol, akik egy ilyen alternatív pénzügyi befektetési cég, de mindenük van, mert most mindent vásárolnak fel. Földet, bedőlő cégeket, stb. És akkor ez nyilván kisebb helyeken is történik, tehát mondjuk Magyarországon is az várható, hogy azok a nagy államilag is támogatott cégek, akiknek most van extra likviditásuk, azok fel tudják vásárolni a kisebbeket, amik most bedőlnek. Tehát, hogy van egy ilyen polarizálódás a rendszer szintű hatalomnak is, ami folyik. Miközben egyúttal az is van, hogy olyan intézkedéseket hoznak meg országok, amiket évtizedek óta nem láttunk. Hát mondjuk a 70-es évek óta szisztematikusan épül le, nem csak nálunk nyugaton is, az összes jóléti funkció, és ehhez képest most olyanok vannak, hogy fizetetlen államilag támogatott szabadság, meg hasonlók. Tehát, hogy most hirtelen az ember, mint munkaerő megfogyasztó értéke is annyiban felmegy a gazdasági szereplők szemében is, mert biztosítani kell az újraindulás lehetőségét. És akkor ebben a helyzetben, amiket csinálnak az emberek, az egyik a elképesztően vad sztrájk hullám van. Onnantól, hogy a biztonságosabb foglalkoztatásért, meg megfelelő felszerelésért, szupermarketektől kikötőkig, meg autógyárakig, illetve azért is, mert olyan cégek, amiknek a használata most maximumra fut, mint az Amazon például, amik ilyen, hogy mondjam, az ilyen újfajta nagyon kiszolgáltatott flexibilis foglalkoztatásnak az olyan példája, hogy mondjuk az Amazonnál soha nem is volt olyan, hogy fizetett szabadság, a mostani sztrájkok miatt bevezették. Tehát hogy egyrészt van ez, hogy most dolgozóként szerveződéssel most többet lehet elérni ebben a kis időszakban. Egyébként középtávon valószínűleg lesz egy backlash, tehát ez nem fog örökké tartani, illetve az is van, hogy ahogy egyre többen veszítik el a megélhetésüket, úgy egyre nagyobb a tartaléksereg, és akkor emiatt ez megint a munkáltató oldalán lesz előny. Tehát már most látszik, csak Budapesten ezek állnak sorba az ilyen online futárszolgálat multiknál, mert a futárszolgálat ugye az fut fel, és akkor gondolják az emberek, hogy oda lehet menni dolgozni. És akkor ez ellen is lehet szervezkedni. A másik dolog, ami elindult, az a szövetkezeti vállalkozási forma, ahol dolgozók állnak össze, és akkor ők tudnak dönteni arról, hogy mit csinálnak a jövedelemmel, nem kell a befektetőknek részesedést fizetni. Viszont ezzel nyilván van ez a probléma, hogy ahhoz, hogy szolidáris gazdasági formák stabilan el tudjanak indulni, ahhoz kell valamilyen finanszírozás, és kellenek legalább középtávon valamilyen elfogadható szabályozás.
Kérdés, hogy ezt mennyire sikerül kidolgozni, hogy aktiválódnak-e a szövetkezetek, a szakszervezetek, hogy itt mi fog változni, vagy ez a pánik, hogy nincs munka, nincs bevétel, mennyire hajtja azoknak a gazdasági folyamatoknak a malmára a vizet, amelyeknek a tőke koncentráció az érdeke. Mindaz, amit te elmondtál, az egy nagyon nyugati szempont. Indiában 470 millió ember dolgozik úgy, hogy semmilyen módon nincs regisztrálva. Ezekkel a tömegekkel mi lesz? És ezekben az országokban, Indiában, az úgynevezett harmadik világban, amelyek gazdaságilag nagyon sok szempontból függnek a nyugati országoktól, gazdaságoktól, és most a járvány kapcsán látjuk, hogy hát ez egy teljes rendszer, tehát hogy a járvány az végig seper mindenhol.
Na, szóval, hogy Indiában azok az emberek, akik informálisan dolgoztak a nagyvárosokban, ugye most kiderül, hogy ez egy izgalmatlan nagy tömeg, és most minden nélkül maradnak és elindulnak gyalogvidékre. Ez tényleg egy nagy szociális katasztrófa, illetve hát megmutatja, hogy min alapul ez a nagyon polarizált növekedés, ami Indiában van. De tehát, hogy bizonyos szempontból ez egy klasszikus dolog, tehát még erről külön szó is van az indiai szociológiában, hogy mi van ezzel azzal a fajta tartalékmunkaerővel, akit folyamatosan beszív, és aztán kiköp a rendszer, hogy ez egy állandó dolog, és ettől is olyan olcsó hosszú távon az ő munkaerejük, mert most, hogyha visszamennek vidékre, az ott ugye senkinek nem fog pénzbe kerülni, hogy ott fenntartó gazdálkodásból, meg kölcsönös segítségből fenntartják magukat, de ezt az ingyen életet, amit ők ott létrehoznak, ezt egy következő fázisban újra olcsón fel tudja használni a rendszer. És hogy ez nem csak Indiára jellemző, hanem igazából az, ahogy a teljes globális munkaerő használva van, ez arra is jellemző. Ritkán lehet egy fényképen lefényképezni, mert ugye ez a globális migrációban nagyon megvan osztva. de az, hogy most Németországban újra nyitották a határokat a kelet-európai gondoskodó munkát végzőknek, meg mezőgazdasági munkát végzőknek, mert különben az a két szektor összeomlik, az eléggé mutatja, hogy ugyanez a viszony ez létezik, meg Kelet-Európára is releváns. Viszont ugyancsak pozitív indiai példa az Kerala, ahol ugye az 50-es évek óta van kommunista vezetés, nem mindig, de több gyakran, és ott van egy tök erős együttműködés a baloldali policik, meg a szolidáris gazdaság között, tehát ugye támogatják a szövetkezetek létrejöttét, óriási ilyen 800 egységnyi szövetkezeti rendszer van. Úgy működik, hogy amikor nincsen baloldali kormány, akkor is meg tudja tartani a résztvevőket a megélhetés szempontjából is, meg a szervezettség szempontjából is. Amikor meg újra baloldali kormány van, akkor képviselni tudja a szövetkezeti rendszernek az érdekeit még a kormánnyal szemben is. Tehát ez egy ilyen elég jó kettős rendszer. És akkor ott csak az elmúlt napokban majdnem 5000 tábort állítottak fel, ahol ilyen szállást és meleg étkezést adnak ezeknek az embereknek.
Mert ugye az történt Indiában, hogy elrendelték ugye ugyanazt az intézkedés sort, mint a világ más részeiben is, vagyis a távolságtartást és a részleges lakhely elhagyási tilalmat, és milliók indultak meg a nagyvárosokból haza gyalog, mert nem tehettek mást, úgyhogy abszurd módon tele lett gyalogló tömegekkel az ország. Ezek az emberek mind az utcán dolgoztak, és a járványveszély nemhogy nőtt volna, nemhogy csökkent volna, hanem nőtt, mert hogy egyre több ember verődött össze, és nekik kellett nagyon gyorsan valami megoldást kitalálni. Gondolom, erre gondoltál. Na hát így működik ez a globális rendszer, nem tudom, hogy végül is mi az, amit sikerül megtanulni, és mi az, amit nem sikerül átvenni, mennyire sikerül a nagy képet látni, ahogy Gagyi Ágnes szociológus fogalmazott, de azt hiszem, hogy ez a járvány mindenképpen rákényszerít arra, hogy túlgondoljunk a kerítés határon, meg az ország határon, és arra is rákényszerít, hogy gondoskodjunk és figyeljünk a szomszédeinkre. Furcsa helyzet. Én optimistának értékelem a Gagyi Ágnes mérlegét. Remélem, hogy az optimistább és a pozitívabb forgatókönyv fog érvényesülni, és megy a tanulási folyamat. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Várunk még vissza a hullámhosszainkra.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, az Értsünk Szót mai adásának vendége Gagyi Ágnes szociológus volt. Én Parászka Boróka vagyok, műsorvezető és szerkesztő. Köszönöm figyelmüket, tartalmas rádiózást, szép estét kívánok, viszont hallásra!